itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Hargita megyei Csíkborzsovára látogatunk. A falu közigazgatásilag Szépvízhez tartozik. 1496-ban Borsova néven említik az iratokban. Sokan szláv eredetűnek tartják a nevét, mert az ószláv nyelvben a borszó fenyőt, a zava pedig falut jelent, s így magyarul fenyőfalva a jelentése. Mások viszont az ősi magyar családnévtől a borstól származtatják. 1792-ben az Egri család építetett itt egy Szent József fakápolnát, melyet 1794 és 1821 között kőből újjáépítettek és bővítettek, majd 1842-ben tornyot is építettek hozzá. Mai római katolikus temploma 1940 és 1950 között épült, benne 15. századi Madonna szobor áll. A falutól 2,5 kilométerre a fenyves erdőben egykor borvizes fürdő volt, melyet 1896-ban építettek, de a századfordulót követően tönkrement. 2011-ben újjáépítették, és önkéntes munkával azóta is karban tartják.
Csíkborzsovánál 550-600 körül vannak, többségben római katolikus, van egy pár református, unitáris, ortodox.
A kiköltözők száma is kezdett gyarapodni.
Közel 40 ember van ebből aktív, aki most a átódázza 30 személy.
Klímaváltozással már olyan növényeket is lehet termeszteni, amit ezelőtt 40 évvel elképzelhetetlen volt.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken citera muzsikát hallgatunk, összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csíkborzsova közigazgatásilag Szépvíz községhez tartozik, mikrofonunk előtt Ferenc Tibor polgármester. Ahogy telnek az évek, változik Csíkborzsova képe is. Az utóbbi időben mit sikerült ott megvalósítani, mennyit fejlődött a település?
A Csíkborzsova falu képe az elmúlt időszakban véleményem szerint teljes átalakulásban van, hiszen állandó jelleggel tevékenykedünk, de nem csak a mi tevékenységünk által alakul a falukép, hiszen egy olyan tevékeny, aktív közösség lakja, akik állandó jelleggel alakítják környezetüket. Úgy is mondhatnám, hogy egy megújuló, fiatalodó településről beszélgetünk.
Sokan lakják Csíkborzsovát?
Közel 700 lakója van, 696 pontosan, és az elmúlt időszakban nagyon sok fiatal házas ember telepedett meg, hogy így mondjam.
Mivel foglalkoznak, miből élnek a csíkborzsovaiak?
Igazából gazdálkodó emberek, habár itt a fiatal emberekről, akikről említést tettem az előbb, ők a városba dolgoznak általában lévén, hogy a városhoz nagyon közel van a település, a kiköltözők száma is kezdett gyarapodni.
Van gyerek? Iskolát tudnak működtetni a településen?
1-4 osztály létezik összevont osztályokkal, de az utóbbi időben a gyerekek létszáma növekvőbe van.
Nagyon sok félreelső település azzal a gonddal küzdik, hogy azt a pár gyereket is elviszik. Csíkszereda elszívja-e a borzsovai gyereket, vagy esetleg a Szépvíziskola?
Nem általános jelenség, de visznek gyerekeket a városba.
Milyen vallású ember lakja a Csíkborzsovát?
Csíkvidéke az általában katolikus, de ez egy régi katolikus település.
Mennyire maradt meg az összetartás a településen? Még segítik egymást, ha munka van, kalákázni lehet-e?
Igazából ez a beköltöző közösség bizonyos értelemben lazította ezt a gondolatot, de tudni kell azt, hogy a régi hagyományok nagyon élnek Borzsovába, és egy összetartó, nagyon erős közösség van.
A polgármester urat sokszor megkeresi problémával a borzsovaiak, hogy ez a bajunk, az a bajunk, intézkedjenek, medvekár van, vadkár van, patak önt ki, vagy esetleg nem fizetnek a tejfelvásárlók.
Igazából, amit a szerkesztő úr felsorolt ezek közül, elmondhatom, hogy nem kerestek meg se vadkárról, se a patak kiöntéssel, ellenben van egy nagyobb problémánk Borzsovába. Az út problémája, ugyanis egy 2017-ben elindított uniós projektünket már harmadik alkalommal
fellebbezték meg, harmadik alkalommal írtuk ki, volt építő, eltűnt az építő, félbehagyta a munkát, tehát rengeteg problémánk volt, és a borzsovaiaknak ez egy szívfájdalmuk, nekem fejfájást okozott, hogy más nem mondjak, és talán sok őszhajszálat, de én reményekkel vagyok, és remény van arra, hogy közelebbről döntés szülessen. Annak ellenére, hogy pillanatnyilag most Bukarestben van az ügy, tehát fellebbezett egy udvarhelyi cég, de remélhetőleg döntés születik, és szerződéskötésre kerülhet sor.
Polgármester úr, lehet, hogy nem öntől kéne megkérdezzem, de nagyon sok helyen ugyanilyen problémával küszködnek a hivatalok, hogy nem megbízható a cég, megnyeri a kiírást, és akkor nem végzik el a munkát. Nincsen törvényes keret arra, hogy az ilyeneket kiszűrjék, vagy jelentsék valahová, hogy akkor ez a cég ne vehessen részt hasonló kiírásokban.
A törvény ezt nem engedi meg, hogy kiszűrjük. Igazából mindenkinek, ha feltételeknek megfelel, joga van. Léteznek ezek a nagy cégek, akik óriási jogi, ügyvédi háttérrel rendelkeznek, akik buldozer módon átgázolnak mindenen. Gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy egy olyan cég megnyerje, aki 200 kilométerről kell, hogy aszfaltot hozzon. De ők be tudnak minden papírt szerezni, és minden szándékuknak érvényt tudnak szerezni. Aztán, ha menet közben rájönnek, hogy nem éri meg, veszik a kalapjukat, és el sem köszönnek. Persze, ezeknek a szerződéseknek a felbontása, a jogi hátterének a lebonyolítása, tudjuk, hogy az adminisztráció az viszonylag egy bonyolult folyamat, nem történik egyik napról a másikra, az utca ember ezt nehezen tudja megérteni, de elmondom, hogy még számomra is érthetetlen, hogy ilyen dolgok történhetnek.
Út az majd lesz Csíkborzsován, de vízhálózat, kanalizálás az megoldódott-e?
Igen, tehát a községi vízcsatorna és gázhálózatot egy csomagba építettük ki. Ezt már úgymond el is felejtettük, hiszen olyan régen történtek. Talán az elmúlt időszak munkálatai, amik viszonylag apróbb munkálatoknak tűnnek víz- és csatornarendszer kiépítéséhez képest, buszmegállókat építettünk, teret alakítottunk ki a kultúrház előtt, díszítve egy székelykapuval, kultúrotthonba bútorzatot, hangtechnikát vásároltunk, a kórust felszereltük ruházattal és zongorával, mezei utakat javítottunk, az árnyékra utat építettünk, a Máté kert felett a Sáros utca folytatásába utat építettünk, vízelvezetés szintén a Szőlősek utcájába, a Demeterek utcáját az elmúlt évben építettük meg, tehát rengeteg kisebb munkát végeztünk, megkönnyítve ezzel a gazdálkodók életét, hiszen jól megépített kövezett úton hordhatják be a terményüket. A tűzoltókkal foglalkoztunk, a citerásokat támogattuk, és elmondhatom, hogy a Borzsovában létező civil szervezeteket mind-mind támogattuk. Elkezdtük, és folyamatban van a villanyhálózat bővítése, a gázhálózat bővítése, ugyanakkor itt ezen a részen, tehát ezek egy ilyen új részek, vízelvezetést, vízvezetéket, csatornát bővítettünk, és most van egy projektünk letéve a Cseneihez egy nagyobb lélegzetű munkálat, a kultúrházat szeretnénk bővíteni, felújítani a mai igényeknek megfelelően. Igazából az ifjúságnak és a kórusnak szeretnénk termeket kialakítani.
Említette a polgármester úr, hogy nagyon sokan kiköltöznek városról Borzsovába is. Van sok eladóház, vagy most új falu részeket építenek ki?
Is. Létezik új utca is, és igazából a lakosság lassan-lassan fiatalodik, cserélődik, de ez az életrendje.
Mikrofonunk előtt György Mihály Levente, csíkszentmiklósi, római katolikus plébános, a csíkborzsovai híveket is a plébános úr pásztorolja. Ennek hány éve?
5 éve, hogy itt vagyok, Csíkszentmiklóson. Ma azelőtt is ide tartozott a Leány és Hászos Kincsi Csíkborzsova.
Hányan vannak Csíkborzsován római katolikusok?
Csíkborzsován 550-600 körül vannak. Elég jó fejlődő közösség, nagyon sok a gyerek, hála Istennek, akik gyakorolják a hitéletüket is.
Mindenki római katolikus, vagy más vallásúak is élnek a településen?
Többségben római katolikus, van egy pár református, unitárius, ortodox, de azok kevesebb létszámban vannak.
Van egy gyönyörű szép katolikus templom, de van egy kápolnájuk is Csíkborzsován. A szentmisék azok ebben a vírusos időszakban hol zajlanak, vagy mind a két helyet használják?
Igen, régebb használtuk mind a kettőt, úgy a templomot vasárnap és ünnepnap, valamint esküvő keresztelőkor, de máskor hétköznap csak a szentmisét a kápolnában mutattuk be. Most a vírus rendszertől a kápolnát zárva tartjuk, minden a nagy templomban történik, olyan nagy templom körül. A kápolna az régebbi, 1800-as évekből való. A templomot az magyar időben építették, az 1940-es években fejeződött be, és 30-as években kezdték el.
Mennyire vallásos ember a csíkborzsovai? Amikor vannak a szentmise alkalmak, akkor jönnek a szentmisére, gyónnak, áldoznak?
Hála Istennek igen, elég jó a hitélet. Sok szentmisé nincsen, vasárnap van mindig és ünnepnap, ugyanakkor rendszeresen kedden és pénteken egy vagy két mise, minimális egy mise, de legtöbbször kettő van, plusz az ünnepnapok, keresztelők, vagy csalami esküvők alkalmával mindig szentmisével ajánljuk fel. Hétköznap annyira nem járnak, mivel sokat dolgoznak az emberek, sokat járnak a mezőre, gazdalkodnak, de az idősebb korosztály akkor is részt vesz, vasárnap pedig elég szép számban részt vesznek, habár lehetnének többen is, de falunak egy olyan 20-40%-a rendszeresen eljár vasárnapról vasárnapra szentmisére.
Jönnek a fiatalok is?
Hála Istennek, igen. Fiatal olyan sok nincsen. Középiskolában azt hiszem csak 6 fiatal van, de hála Istennek a gyerekek pótolja. Csak minisrás van egy olyan 30-35 is, amikor mindenki eljön, és elég szeretnek minisrálni, járni is, templomba is járnak sokan.
Nagyon sok református lelkész azon panaszkodik, hogy kikonfirmálják a fiatalokat a templomból. A katolikus egyházban van-e ilyen, hogy kibérmálják, vagy valamiért távol maradnak az egyháztól a fiatalok?
Igen, érezhető ez, de annyira nem. Ezelőtt 3 évvel, 2017-ben volt a bírmálás. Ott is látszik, hogy a középkorosztály kevesebben vannak, mert 18 bírmálkozó volt csak, és napjaink is abból 10-12 rendszeresen eljár vasárnaponként szentmisére. Ez a nagy fiatalok félreállás az nem látszik, annak oka szerintem az, hogy szoktunk ifjúsági órát tartani, nyáron táborokat szervezni nekik, és elég jól aktívan részt vesznek az egyházközség életében.
Az elmúlt 5 évben mit mutat a keresztelés, temetés aránya, esküvőt kellett-e tartani?
Igen, szinte a temetéseket utoléri a keresztelő, így ahogy most átfuttattam a nyilvántartásunkat, olyan 45 temetés volt és 40 keresztelő, ami szerintem elég jó arány a Székelyföldhöz képse. A temetés az 27 volt. Ahogy én nézem, Csíkborzsova község egy virágzó egyházközség, ennek van jövője és lesz jövője, és nagyon imádságos nép, nagyon szorgalmas nép, nagyon sokat dolgoznak, és ami érdekes, hogy nagyon sok becsületes ember van benne.
A templom körül ott van a temető, ez kimondottan katolikus temető, vagy ide mindenki temetkezik?
Kimondottan katolikus temető, az egyházközségé a temető, azt ott mi tartjuk rendbe, mi vizessük a vizet, és idáig nem is volt olyan, aki más vallású jött volna még ide, hogy ide temetkezzen.
Közmunkázni lehet-e még, hogyha van munka a templom körül, a kápolna körül, meg lehet-e még szólítani a híveket? Vagy most már Csíkborzsován is minden pénzért lehet elvégeztetni?
Hála Istennek, hogy meg lehet szólítani. Több alkalommal is tapasztaltam, például a kertet, amikor megjavítottuk, közmunkával festettük le. A templom körüli fákat, amelyek ki voltak száradva, közmunkával vágtuk ki és hordtuk el. Amikor szólok, akkor hála Istennek, nem lehet mondani, hogy a fiatalok is jönnek, de a középkorosztály is részt vesz rendszeresen. Habár olyan rengeteg munka nem volt, amikor kellett, akkor mindig nagy szeretettel odaálltak mellé.
Mennyire veti vissza a hitéletet a vírusjárvány? Én azt tapasztaltam, hogy az utóbbi időben az emberek amúgy is távolodtak egymástól, nőtt a bizalmatlanság, de most már kötelező módon kell távol tartanunk egymástól magunkat. Ez hosszú távon mennyire lesz rossz, vagy mutatkoznak meg majd a negatív jelei?
Szerintem nem a legjobb felé haladunk. Ami kijártak még februárban szentmisére, annak körülbelül egy harmada most nem jár, abból a tekintet, vagy idős és fél. A fiatalokból is azért van, aki tart attól, hogy ne jön. Több a kifogás. Szerintem akkor lenne jó, hogyha visszatudna állni, de jelen helyzetben azt mondhatom, hogy kicsit szomorú a helyzet, hogy egyharmada templomba járóknak körülbelül nem jött vissza a felengedés után sem.
A kommunizmus után, amikor volt a rendszerváltás, én azt láttam akkor még gyerekként, hogy úgy mindenki nagyon elkezdett ragaszkodni az egyházhoz, megteltek a templomaink, aztán egy kis idő után megint elszivárogtak. Vajon, hogyha megszűnik ez az egész járványveszély, akkor vajon megint lesz tapasztalható egy ilyen felbuzdulás, vagy most már nem számíthatunk hasonlóra, mint 90-ben?
Hát én csalódtam ebből a szemszögből. Gondoltam, hogy a két hónap járvány alatt, míg a templomhoz zárultak, rengeteg igény volt, jól lenne kinyitani. Hát csalódtam, hogy sokan nem jöttek vissza. Most már ezek után nem vagyok optimista, de jobbra nem számíthatunk sajnos. Szerintem elidegenedünk egymástól. Habár Csíkborzsóval egy olyan egyházközség, ahol mindenki mindenkire figyel, mindenkit ismer, mindenkin segít, de annak ellenére mégis a közösség életben szerintem hosszú távon, ha így folytatódik, akkor lesz kihatása, és az nem lesz pozitív, hanem negatív.
Fekete Beáta vagyok, a Csíkborzsovai Nérapanzió, mint családi vállalkozásnak az egyik vezetője. Egy agroturisztikai panziót tartunk fent itt Csíkborzsovában a férjemmel. Kimondottan családi kikapcsolódásra vagyunk alkalmasak, tekintve a nagy udvart, a gyönyörű falusi környezetet, itt egy falusi utca a legvégén, az Egyeskőre és a Karakóhídjára gyönyörű kilátással. A gyerekes társaságok szoktak minket inkább előnyben részesíteni, a tágas terek, a megmászható almafák, a simogatásra váló állatok, a nagy veteményes és a házi készítésű helyi étkek miatt is.
Érdekes a helyzetük, városiból lettek, falusiak, valami kötődésük volt Borzsovához, vagy csak itt találtak új otthonra?
Nagy utazók vagyunk, mind a ketten, külön-külön is nagyon sokat jártunk külföldön. Munkánk is, a férjem vállalkozása is részben külföldi illetőségű. Én nagyon örülök neki, hogy ide találtunk, nincsen családi kötődésünk. A férjem találta. Egy gyönyörű, szép családi birtok volt itt a faluban is, egy nagyon elismert családi, a Szakács család birtoka. A család története is érdekes, és néha már túlzottan is úgy magunkénak érezzük a hely szellemét, ahogy tápláljuk, hogy a családról is nagyon sokat beszélünk. Tartjuk is a leszármazottakkal még a kapcsolatot. És amikor ide talált, hát akkor egy nagyon romos, régi épület és gyönyörű szép gyümölcsfák, egy parkos udvar, nagy gazdasági épülettel, ami használatban van azóta is. Egyből megkapta őt az, hogy itt lenne jó lakni, egy 100 éves körtefa és egy óriási diófa árnyékában, hogy ilyet az ember nem tud ültetni. És az is érdekes, ahogy ő városi fiúként milyen ügyesen megtalálta a helyét, tehát hogy a kecskék, bivajok. Mindig is a minőségi táplálékra utazunk, tehát fontos nekünk, hogy mit viszünk be, és itt jöttek be a saját tartású állatok, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez a legellenőrizhetőbb élelmiszerszerzési forrás. A saját tyúkjaink, pulykáink, vietnámi csüngőhasút tartunk, és így kerültünk ide. A régi háznak volt egy kis nyári konyhája, és a helyére épült a mi házunk. Az volt az elképzelés, hogy legyen már nekünk egy fészkünk, ahol meghúzódhatunk, és innen irányítottuk a panzió épülését, az nagyrészt pályázati forrásból épült fel, voltak ennek ugye hullámvölgyei, a sikeresebb szakasza volt, amikor megtorpantunk, hogy hú, beletörik ebbe a bicskánk, de szerencsére tető került rá, és most már 3-4 éve működésben van.
Hány személy tudnak elszállásolni?
5 szobánk van, 12 személyt tudunk elszállásolni. Van egy nagy közösségi tere, ami nagyon vonzó. Aludni máshol is, vagy otthon is lehet, de a közösségi tér az az egyik legfontosabb része, a nagy tornác, egy teljesen felszerelt konyha, tehát önellátóan is teljesen függetlenül tőlünk tudnak létezni benne. Többnyire olyan családi rendezvényekre választanak minket, főleg itt a helyiek, mondjuk keresztelők, szülinapok vagy évfordulók, amikor külföldről is jönnek haza családtagok, tehát kellene egy olyan hely is, ahol együtt tudnak étkezni, egy olyan hely, ahol egy légtérbe tudnak lenni, és meg is tudnak szállni. Tehát, hogy ez egy olyan jó piaci rés lett tulajdonképpen nekünk, hogy nem is csak szálló vendégeket tudunk fogadni, az étkeztetéssel pedig van egy akkora ebédlőnk, ahová, hogyha így cateringgel, vagy saját maguk elkészített étellel, tehát hogy körül tudják ülni az asztalt, és a gyerekeket sem kell fél óránként vagy fél percenként leszedni a csilláról, hogy mindjárt kiraknak minket az étteremből, viselkedj fiam, hanem mindenki szabadon, majd hogy nem otthon érezheti magát.
Ilyen agroturizmussal még foglalkoznak mások is itt Borzsován, vagy egyedüliek egyelőre?
Borzsovában egyelőre, mint vendéglátóipari egység is egyedül vagyunk. Olyan szálláshelyek, ahol professzionális konyha működik, mint Gyimesekben a Skanzen, vagy Madarason a malomfogadó, tehát ilyenek vannak. Mi a lassú turizmus, tehát az a slow turizm, hogy megérkezni, értékelni a tiszta levegőt, a madárcsicsergést, ezt a falusi bizsergést, hogy itt jönnek, mennek a traktorok, a gyönyörű kilátás, tehát hogy nem feltétlenül az ingereket szeretnénk gazdagítani, hanem tényleg az, hogy egy család megérkezhessen, letisztult környezetben, magára találhasson a csendben.
Általában honnan jönnek a vendégek? Határon belülről, külföldiek is?
Amikor megkaptuk az engedélyeket, hát pillogtattunk, hogy honnan tudják, hogy mi itt vagyunk, és kellene ide jönni. És néhány helyi, tehát román turisztikai oldalon hirdettük meg magunkat, utána persze a nagyobbakat is igénybe vettük, és első körben inkább a román vidékekről, tehát a kíváncsibbak, vagy így az újnak megadni az új lehetőséget, tehát belföldi vendégeink voltak. Aztán, ahogy ezt a piaci rést, amint mi is felfedeztük, hogy mire is vagyunk igazából jók, mert jó tudni, hogy ki a célközönség, hogy ezt megtaláltuk, utána már visszajáró vendégeink vagy csoportjaink voltak, például belga csoportok, finn csoportok, akik tudják ezt értékelni, tehát jöttek hosszú periódusra, egy hétre, 10 napra, a helyi ingyenségeket, a házi készítésű reggeliket, így ódákat zengtek róla, és ők visszajárók voltak. Magyarországi vendégeink is voltak ugye a vírushelyzet előtt, de hogy a zömét a vendégeinknek, hogyha egy statisztikát kell az év végén összeállítsunk, inkább a román vendégek, vagy amikor erre lehetőség van, akkor a külföldiek.
Még szükség van reklámra, vagy most már a szájhagyomány útján terjedő reklám az elég sokat nyom alatban?
Igazából az a garancia, aki úgy jön hozzánk, hogy ajánlották neki, teljesen más alapról indul a kapcsolatunk. Nem hirdettük az első percen, néha így próbálkozom a Facebook oldalunkon népszerűsíteni, vagy hogy jelezni, hogy mi történik a gazdaságban, hogy éppen csirkekeltetés van, hogy megszülettek a malacok, vagy az első gida, vagy az első fecskék, vagy éppen olyan tar az egész, de hogy olyan nagy kilátás van, mert most már nem ér derékig a fű. Szoktam ilyen hangulati morzsákat, de konkrét reklámot nem, inkább a szájhagyományra hagyatkozunk mi is.
Pár év után jó ötletnek tartják, hogy ebbe belevágtak, még akkor is, hogyha voltak nehéz periódusok?
Igen. Most határozottan azt kell mondanom, hogy igen, most megint egy hangulati völgyön vagyunk túl, úgyhogy merem azt mondani, hogy igen. Amikor elbizonytalanodtunk az építésnél is, hogy tényleg megéri, nem értünk hozzá, mi majd menet közben kell megtanuljuk, hogy ez hogy működik, akkor volt rengeteg kérdés, ugye, hogy kell vendéget ide csalogatni, hogy kell vendéget fogadni, ne csak várni. De így azóta, hogy volt már egy-két csoport, egy-két más eset, úgy egyre többet tanulunk belőle is. Mi is, mint Móriczka, aki csak vendég szeret lenni, mivel szeretünk vendégek lenni, úgy látjuk, hogy mi az, amit megnéz egy vendég, mi az, ami fontos, és ez egyre több, nem jó szó, de magabiztosságot ad, hogy jó az irány, mindig arra kell figyelni, hogy mit lehet még hozzátenni, mivel lehet még úgy bővíteni, hogy tényleg egy széles körűbb, vagy minél hiánytalanabb szórakozásnak, vagy pihenésnek lehessünk a házigazdái.
Emellett még lehet mással foglalkozni?
Emellett kell is, tehát hogy Isten igazából nem csak egész ember, de egész csapatot is kíván egy ilyen panzió fenntartása, működtetése, és tényleg az a jó, amikor tele van a kezünk munkával, de a férjemnek, Fekete Oszkárnak már tizen akárhány évet a szarvasgombáról szól az élete. Ő először a gyűjtés, a keresés, aztán a szemináriumok szervezése, tehát rengeteg új gombászt képeztek az akkori üzlettársával itt Romániában is, és Magyarországon is, kialakítva ezzel egy ilyen kétlaki életet. És aztán ahogy nőtt, vagy ahogy beletanult ebbe a szakmába, úgymond, vagy ez a vállalkozás így szépen kivirágzott, már ott is egy egész nagy csapat épült rá, most már a gombafeldolgozása a téma, úgyhogy egy kis üzemben Eger mellett zajlik a tevékenység, így lettünk két lakiak, stabilitást is ad, hogyha a vendéglátás nem működik, akkor még mindig van egy bázis, vagy neki is van egy olyan megnyugtató érzés, hogyha bármi nem működik, akkor itthon van, tehát hogy még mindig van, amihez visszanyúlni, vagy támaszkodni.
Egész évben várják a vendégeket, idejük van-e nyaralni, menni, vagy kikapcsolódni, amikor önök is vendégek lehetnek?
Férjem szokott ezzel viccelődni. Szerencsére olyan az ő természete, hogy mindig megtalálja egy üzleti út, vagy egy tárgyalás, vagy egy gombamosó megnézése közben az, hogy ott mellette van valami érdekesség, egy kemping, és nem rettenünk attól vissza, hogy kipróbáljuk, hogy egy fél napra, vagy akár egy egész napra, nem teljesen kikapcsolva, de hogy ő szokta mondogatni, hogy mi nem vakációzunk, mi így élünk, hogy dolgozva pihenünk, pihenve dolgozunk. Ez összekapcsolódik.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Imre vagyok, jelenleg nemes készítő, amúgy festőművész is.
Csíkborzsován beszélgetünk, itt készülnek a tárgyak, itt nemezelnek. Ez nem csak munka, hanem ez ilyen hobbi is.
Szerintem ez életforma. Életforma, mert mivel itthon dolgozunk, körbevesz minket, gyerekeink látják, ők is folyamatosan itt vannak, tehát ezt másképp nem lehet csinálni. Nagyon sokáig volt bent a városban a műhelyünk, akkor az más millió volt, másképp álltunk mi is hozzá, de most itt van ez a hely, mi ezt vásároltuk, ezt akarjuk kialakítani teljes műhelyi úgy, hogy foglalkozásokat is tudjunk tartani, tehát hogy tudjunk fogadni csoportokat. A feleségem azt szokta mondani, aki a mesterem, Emese, hogy a szálak összenemezelődése hasonlít ahhoz, hogy a közösségek hogyan tudnak összehangolódni, összecsiszolódni.
Egy festőművész hogy fog neki nemezelni? Elvesz feleségül egy olyan lányt, aki ezzel foglalkozik?
Igen, valójában itt történt, mert egy iskolába tanítottunk Magyarországon. Láttam, hogy mivel foglalkozik, és mondtam, hogy jövök egy keresztelőre, haza szeretnék egy gyönyörű takarót, és mondta, hogy mindenféleképp, de kell segítsek neki. És ez így elkezdődött, hát nem is tudom, 13 éve, 14 éve. Úgyhogy azóta ott vagyok mellette, és csináljuk együtt, vásárokra járunk. Tehát igazából ebből élünk, ez a fő profilunk. Mert mind a ketten tanárok vagyunk, így tart magánórákat, német órákat, én egy kicsit a reklámgrafikába dolgozom, de amit együtt csinálunk, ez a nemezelés.
Nem is olyan régen lett reneszánsza újból ennek a nemezelésnek, vagy legalábbis én most újabban hallom, hogy itt is, ott is próbálkoznak, vannak ilyen műhelyek, megismertetik gyerekekkel, felnőttekkel ezt. Bárki el tud készíteni ilyen tárgyakat, vagy azért ehhez is kézügyesség kell, hogy látja, aki most már 10 éve ezzel foglalkozik?
Ugye én képzőművészetet tanultam, és abban is azt szoktam mondani, hogy rajzolni is egy bizonyos szintig meg lehet tanulni. Tehát ez egy technika. Ez a legősibb textilforma a nemezelés, ehhez semmi nem szükségeltetik, csak gyapjú, víz, szappan és kitartás, meg idő. Tehát, hogy ezt meg lehet tanulni. Utána, hogy a fantáziánk meddig engedi ezt, hogy mit csinálunk belőle, ez már mindenkinek a saját egyénén múlik, hogy mit tud hozzátenni. Ma már mindenhol lehet hallani. Ez egy jó dolog, mert iskolákban foglalkozások tartódnak, és akkor így, ha vásáron valaki találkozik nem ezzel, akkor már tudják, hogy miről van szó. Más a hozzáállás, sokkal könnyebb most piacon is árulni, mert tudják az emberek, hogy mi ez. Van egy házaspár Magyarországon, Vidák István és Nagy Mari, ők egy olyan 40 éve körülbelül, hogy visszahozták a köztudatba ezt a nemezelést, hát végül is szinte Európa szinten mindenki ennek köszönheti, hogy létezik megint ez a szakma. Tényleg nagyon sokan csinálják.
Bármilyen gyapjúból lehet készíteni, vagy csak bizonyos gyapjúból lesz szép tárgy, vagy szép munka?
Igen, hát a hosszú szárú gyapjút azt inkább fonálnak használják, tehát a szövésekhez. Például nálunk úgy hívják, hogy berkegyapjú, tehát az jó a nemezeléshez, de ugye rengetegféle típusú van, ezt mikronokba mérik, eszméletlen sok van interneten, mindenhol lehet már vásárolni színes natúrgyapjukat, finomságtól függetlenül. Egyik véglet az ausztrál merino, az egy nagyon-nagyon finom. Meg itt nálunk ez elég durva, viszont nagyon sok tartós dolgot lehet csinálni. Mi csináltunk jurtaborítást, és ennek tökéletesen megfelel. Meg itt ezeknek a lábbeliknek.
Éveken keresztül sajnáltam a jótartó gazdákat, mert a gyapjút elégették. Egyszerűen nem volt piaca, vagy nem tudták eladni. Miért nem fognak hozzá valami hasonlóhoz? Vagy hogyha nem értenek ők hozzá, akkor adják oda annak, aki ezt ilyen mesterien tudja űzni. Amúgy jó minőségű alapanyagot itthon nálunk be lehet szerezni, vagy ezt is már külföldről hozzuk?
Be lehet szerezni. Igazából az a probléma a gyapjúnak, hogy addig, ameddig olyan formába hozzuk, hogy nemezelhető legyen, nagyon sok munka van vele. Először is le kell vágni a jóról, ki kell mosni, tisztítani, fésülni kell, többszöri fésülés, és ez elég nehéz. Környezetünkben elég sokan csinálják ahhoz képest, Karcfalván is nagyon jó mesterek vannak, akik ezt előkészítik, vagy éppen Baróton, de Udvarhelyen is, és Kibéden is még működik ez a fésülő, de nem tudom, hogy miért van az, hogy a gazdák nem tudják értékesíteni a gyapjukat, kevés pénzt ad adnak a felvásárlók érte, és gondolom emiatt összegyűl, elégetik, nem tudom, hát kár érte, de én úgy látom, hogy ennek is lesz majd jövője még.
Itt nagyon sok színes gyapjút látok. Ezek ilyen növényi festékkel készülnek, vagy mással is?
Ugye ez lenne a normális, hogy növényi festéssel, de viszont ezek elég visszafogott pasztelszíneket hoznak ki. Az élénk színeket, amiket mi is itt használunk játékokhoz, vagy valami, ehhez másfajta festékeket is használunk, ami ugyanúgy alkalmas bőrre, vagy gyapjúra. Tehát ez egy por festék, megvan, hogy kell ezt használni, milyen arányba. Mindkettőt használjuk. Természetesen van, amikor vegyül is, de van, amikor csak növényi festéssel dolgozunk, és van, amikor csak ilyen vegyi festékkel.
Rendelésre készítenek tárgyakat, vagy gyártunk azért, mert említette, hogy piacokra is járnak, vagy ilyen kézműves táborokba is, és akkor hogy legyen többféle választék?
Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy két egyforma nincs, ami kijön a kezünk alól, mert ugye ez kézművesség. Megrendeléseink is vannak, vásárokba járunk. Nem tudunk olyan nagyon sok vásárban részt venni, mert azért nem tudunk termelést növelni, mert itt nincs gépesítve semmi. És a táborok, tehát az, hogy átadni, vagy megismertetni a gyerekekkel, ugye nem nagyon lehet ezt egyből megtanulni egy tábor alatt, de belekóstolnak, tudják már, hogy miről van szó. Amúgy meg képzések is vannak, vannak ilyen előrelépések, és mi is ezt akarjuk itt csinálni. A Hortobágyon van ilyen táborunk, ott egy darabig úgy csináltuk, hogy családokat hívtunk meg a táborokba. A felnőttekkel külön foglalkoztunk, ez volt a jó benne, és a gyerekeknek külön programot, ezért mindenki megtalálta a maga helyét ebbe a táborba.
Érintettük, hogy körülbelül mi készül lemezből, tehát játékok, mamuszok, takaró.
Mellények, táskák, női kiegészítők, piperecuccok, meg mindenféle játékok. Nagyon sokféle tud lenni az, amit el lehet készíteni ebből. Kalapok, süvegek, férfi tarisznyák. Ez a nyereg alá való, ez most tényleg egy nagyon jó dolog, mert ugye izzasztónak is hívják, mert ezt a nyereg alá teszik a lóra, akkor nem sérti fel a nyereg, meg az izzadságot is nagyon jól felszívja.
Általában kik fogékonyak ezekre a tárgyakra? Kik azok, akik vásárolják, akik igénylik?
Igazából szerintem mindenki. Van olyan, aki így megfogja, és azt mondja, hogy fú, ezt én fel nem húznám, na, azt nem is akarom, nem is lehet meggyőzni, nincs ezzel semmi baj. De egyre többen. Mondjuk mi azt csináljuk, hogy legtöbbször, ha valahova megyünk látogatni, születésnapozni, mi viszünk egy-két nemez dolgot, és kénytelenek elfogadni, és megszeretni. Tehát nagyon érdekes ez a skála, mert hogy sokan megnézik, tapogatják, ismerkednek vele, sokan vásárolnak. Jó ezt így látni. Az is fontos, hogy használható tárgyakat csinálunk. Tehát ez a lábbeli, ez azért nagyon-nagyon hasznos. Van egy olyan tulajdonsága a gyapjunak, hogy nyáron hőmérsékletet tart, télen pedig ugyanígy meleget tart. Mivel természetes anyag, ezért nem izzad bele alá, tehát hasznos tud lenni.
Említettük, hogy a feleség is a nemez által lett, úgy jöttek össze, de nem Erdély a kiválasztott, hanem vajdasági.
Érdekes, mert ugye ő járt már ide Csíksomjóra, tehát neki nem volt annyira idegen a hely, meg eleve az, hogy ugye ő is határon túli, tehát sok mindent itt nem kellett neki megmagyarázni, hogy mi a helyzet, és szívesen jött ide. Hiányoznak neki barátok, minden, de azért itt is nagyon feltalálja magát. Nincsen ebből probléma. Jól érzi magát itt.
Borzsován beszélgetünk Török Jenő mérnökkel, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság egykori vezérigazgatójával. Rövid ideje, hogy nyugdíjba vonult az igazgató úr, de mi a kapcsolat Borzsovával?
2020. szeptember 15-től vagyok nyugdíjas. 42 éve kerültem Csíkba. Tulajdonképpen, amikor Kolozsvárról kihelyeztek, én lakát kaptam, és vissza akartam menni Maros megyébe. Pakot igazgatóra azt mondta, hogy válogathat, amelyik részébe akar Hargita megyébe, de vissza nem enged. És akkor úgy kerültem Csíkszépvízre, és az első, akivel megismerkedtem, a megye egyik legjobb szakembere, Barta mérnök úr volt, a második pedig a jelenlegi rá egy évre már feleségem is lett, Kovács Katalin.
Milyen hely ez a Csíkborzsova?
Én meg vagyok elégedve, ha nem lettem volna megelégedve, akkor visszamentem volna előbb-utóbb Maros megyébe, mert lett volna ott hely, de jól éreztem magam, befogadott a falu közösség, egy húron tudunk pendülni, ők is értékelik a tevékenységemet, jól egyezünk a családi farmmal, rokonsággal, akikkel együtt dolgozunk, figyelnek a szaktanácsadásomra. Az első két évet dolgoztam a Szépvízi TSZ-nél, utána alakult 80-ban a kísérleti állomás, 20 évet dolgoztam ottan, és 20 évet a mezőgazdasági igazgatóságnak. Ahogy a 90-ben a földeket visszaadták, a feleségem még örököltek elég jó minőségű földet, és egy kis farmot alapítottunk sógorral, és még egy társal közösen 40 hektáron gazdálkodunk. Ennek egy része saját föld, másik bérelt föld, és sikeresen gazdálkodunk ezen a területen.
És nagyon sok újítást próbál meghonosítani itt Csíkborzsován. Elsők között termesztett mustárt, aztán a ribizlit is meghonosította.
Tulajdonképpen egész életemben szerettem az újdonságot. 20 évet, mint mondtam, a kísérleti állomásra dolgoztam, ebből 7 évet kutatásba, többi részét, mint főmérnök. Már akkor a kísérleti állomásnál több újítást vezettem be, a zöldtrágyázás, amit akkor vetésforgóval, növényápolással, tápanyagutánpótlással több kísérlet parcellám volt. de a nagy termelést jobban szerettem, és akkor a főmérnöke lettem a kísérletállomásnak. A legjobb időszakot kifogtam, mert a kísérletállomás után átment egy nehéz időszakon, de amit nem sikerült a kísérletállomásnál, az utána úgy alakult a helyzet, hogy a saját farmunkon meg tudtam mutatni, és azon kívül adminisztrációban is dolgoztam 20 évet.
A példa az ragadós?
A példa az ragadós, elején nem mindig mertek megkérdezni direkt, hogy milyen vegyszert használunk, milyen fajtát, de később megkérdeztek engemet is, mert szívesen szóbáltam, örventem, hogyha tanácsot adhatok. Ha engemet nem mertek megkérdezni, akkor a sógorunkat, társainkat megkérdezték, vagy figyelték, hogy mi mit csinálunk, amikor mi elindultunk az ültetőgéppel, a vetőgéppel, akkor másnap indultak mások is, tehát hatott a példa. És meg szokták kérdezni, hogy na, mennyire adjuk a pityókát, hogy adjuk, hogy értékesítsük, és milyen vegyszereket vagy milyen műtrágyát használunk.
A gazdálkodók, a termelők segítik egymást, vagy most mindenki gépesítette a gazdaságát, és akkor úgy meg tudja oldani magára is a tennivalókat?
Leghamarabb alakítottunk egy szűkebb társast, összeálltunk egy páron, és ilyen technológiai társasnak nevezhető, mert mindenki tudta, hogy na itt ebbe a parcellába ez 8 hektár, ebből 1,8 az enyém, a másiké 2,2, tudta, hogy ettől a szövegtől eddig az övék, de mégis egységesen szántottuk, egységesen trágyáztuk, vegyszereztük, egyforma vetőmagot használtunk. Később megerősödtek többiek is, és legtöbben kiváltak. Ma már csak 3-4-en vagyunk a társasba. A mustártermesztés volt egy erős pontom, de az új bevezetése nem mindig olyan könnyű. Azért volt, amikor a sógorékkal is meg kellett jól tárgyalni, hogy az újat bevezetni, de később rájöttek, hogy érdemes, és a vetésforgó szempontjából mustárt is, és más növényeket is ki kell próbálni. Több szempontból is érdekes a téma. Klímaváltozással már olyan növényeket is lehet termeszteni, amit ezelőtt 40 évvel elképzelhetetlen volt. A másik az, hogy amióta a pityóka jövedelmezősége csökkent, a megye területe is csökkent felére, és a saját területünk is régebb 14-15 hektáron termeltünk, ma már csak 7 hektár körül termelünk pityókát. Túl sok a gabona. Gondolkoztunk, hogy valami más növény, és így jött be a mustár, hogy a vetésforgóban még valami más növény is kerüljön bele. Akiknek van állattenyésztésük, ott nem gond, mert ott bejön a silókukorica, bejön a bükköny, nekünk is van azért a lucerna parcella is, bükköny is, de vetésforgón egy kicsit változtatni kell, mert a gabona után nem ideális vetésforgó.
Most a nyugdíjas évekre vannak valami nagy tervek, vagy még egyelőre próbál kipihenni az aktív éveket, és akkor szép lassan majd esetleg ötletel?
Ezt ki volt számolva ezelőtt 5 évvel, hogy amire nyugdíjba kerülök, arra legyen meg a ribizdis parcella. Én Maros megyéből, Nyáradmentéről származom, egy olyan falu, ahol szőlő jól megtermett, édesapám szőlőbrigádos volt, nekem a legkedvencem tantárgyam a szőlészet volt. Mivel Csíkban nem lehet szőlészetről beszélni, itt a ribizdi áll a legközelebb. És így minden nap, minden délután szinte kimegyek, ott megpihenek, és sikeresen termeljük a ribizdit, az idén is 2000 kilós termésünk lett a 23 áron.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szakal Simos vagyok, a Bózsovai Szarvasmarhatot Egyesület vezetője, gazdálkodó is.
Sokan tagjai az egyesületnek? Van sok állattartó gazda Bózsován, aki tömörült?
Közel 40 ember van ebből aktív, aki most a tátódázza 30 személy. Állat létszámban az körülbelül 150 darab szarvasmarhat jelent, ugye növendékekkel együtt.
Ez csökkenő tendenciát mutat, vagy ez egy szép szám, régebben sem volt olyan sokkal több?
Pillanatnyilag ennyi növekvő létszám. Az egyesületben most vállott ki az egyik gazda, aki egyedül folytassa tovább. Neki is már annyira elérte a nagysága, a tájmennyisége is, hogy ők külön fogja szállítani a tejet effektíven ide a csengő szövetkezet.
Ezek az állatok kijárnak a legelőre, van csorda, vagy mindenki otthon a gazdaságában neveli őket?
Nagy része kötött tartásban van otthon, de egy ilyen 26-os létszám kijár a legelőre. A sajnos hát sokat csökken, mert volt nekünk egy felmérésünk, akkor majd 70-80 darab marha járt ki. Hát reméljük, hogy nem fog megszűnni.
Az őrzésüket ezt hogy oldják meg? Van pásztor, vagy sorba mindenki őrzi ezt a csordát?
Önöket birtokosság segítségével egy pásztort választottunk, meghirdettük. Hát a tavaly is ő volt, az idén is elvállalt ugyanazok a feltételekkel.
Van elég legelő? Van-e, ahol legeljenek ezek az állatok? Vagy kell máshonnan is bérelni területeket?
Elég a legelő, körülbelül 110-120 darab óra, annak is elég lenne bőségesen.
Említette, hogy a tej, amit összegyűjtenek, az szép vízre kerül a feldolgozóhoz. Van elég tej? Vagy időszakonként hol növekszik, hol csökken az a mennyiség?
Amikor megalakítottuk az egyesületet, akkor egy 3000 literes kapacitásra számoltunk. Olyan 2000 liter körül voltak, aztán most a kapacitás már elérte a feldolgozása a 4000 liter fölött, 4100-4200. Ez egy ideális mennyiség, és majd a kereskedelemben is nagyon-nagyon kezdték vásárolni a termékeket, úgyhogy már a gondunk van azzal, hogy az életcsajtokat, amiket megcsináltuk, azt tartani tudjuk az érési időszakát, hogy ideálét ne kell eladni, mert nem az a jó minőség már.
A fiatalokat meg lehet fertőzni, úgy kedvet kapnak a gazdálkodáshoz, lesz, aki tovább vigye ezt a szép hagyományt, vagy inkább a középkorúak azok, akik még ebben látnak jövőt?
Hát a legidősebb gazda az már 80 év feletti, esténként a gyermekek, ott már az unokák is, már ott vannak a csarnokban, nézik, hova vigyük a tejet. Úgyhogy van lehetőség, hát közöttünk is vannak már, mi idősebbek vagyunk többen, de vannak már középkorúak tulajdonképpen, de már huszonvalamennyi és fiatal is van. Ugye a szülőkkel együtt gazdálkodnak. Más munkáják mellett ugye kiegészítő foglalkozás is. Hát azt muszáj ezt besegíteni a gazdáknak, mert ugye sok takarmányt kell készíteni, mert benne sokat többet teszik a marha, mint aki lenne a levegni. És ezt a téli takarmányt ezt meg kell készíteni idejében.
Gépesítve vannak a gazdaságok? Vagy még mindig összetudnak társulni, és esetleg kaszálni is tudnak olyan helyeken, ahova a géppel nem tudnak kijutni?
Sajnos, hogy olyan helyekre, ahova a gép nem tud kijutni, oda legtöbbet mi kirándulni megyünk el, és egyet szórakozni, vagy enni. Az erdélykaszálókról beszélek én, amit azelőtt ugye megkaszálhatunk. Most ugye a teljes gazdálkodás terjedt el. Ugye a gazdagnak is majd a gazdaságok eléggé gépesített, ott a fejgépektől elkezdve minden van. Traktorok, hozzávaló gépek, kaszálógépek, takarógépek, behordók, minden. Tehát óriási segítség volt a magyar államnak az a támogatása projektum, amikor keresztül. Rengeteg gazdapázó traktorokkal, utánfutókkal, takarógépekkel szinte se tudnak sorolni. Nagyon sok gazda innen a községből is.
Ön is gazdálkodik. Lesz jövője a gazdálkodásnak?
A mostani feltételek között fontos megművelni a földeket is, és megtartani már, hogy az élelmiszer innen kerüljük. Itt nem csak a tejtermelés van szó, hanem gabonatermesztésről is. Pityokatermesztés ugye valamikor, amikor elit volt ezen a gazdaságban, de most már csak így a kevesebb mennyiségben készítsük el, úgyhogy ez így meg kell maradjon. Sőt, hogy nagyon kisegíti az embereket a gazdálkodásban.
De ezen a vidéken is meghonosodott már a mustár, a repce is. Önök gondolkoznak valami hasonlóban?
Már vannak nagyobb termelők közöttünk, akik ezzel foglalkoznak. Ugye ribizlivel, afonyával, mustárral, repcével. Még az egyesületből nem vagyunk, úgyhogy a tagja is legyen, de már közel ahhoz, hogy egyet változtassunk mi is.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkborzsován készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.